A múlt héten a tanításnak az volt a címe, és ma is az a címe, hogy a kenet erejével. Egy kis rövid áttekintés a múlt hétről. A múlt héten megnéztük, hogy egyáltalán kicsoda a kenet, ugye, tehát megállapítottuk, hogy a kenet a Szent Szellem, maga a Szent Szellem. És a múlt héten nem annyira a Szent Szellemnek a 9 ajándékával foglalkoztunk, hanem inkább azzal, hogy Isten az ő kenete, az ő fölkentjei, a királyok és a papok által mit végeztek, és Isten a Szent ereje és a Szent kenete által miként és hogyan avatkozott be, akár a világtörténetbe, világtörténelembe, országok, népeknek az életében, és Isten elhívottjain, Isten felkentjein keresztül Isten milyen munkákat végez és végzett el. Csak nagyon rövid áttekintés a teljesség igénye nélkül. Ugye megnéztük, tehát ha megnézzük magának Jézusnak a szolgálatát, az Úr Jézus szolgálatát, ő mind Krisztus, mind felkent, mind messiás járt, szerte járt jót tévén, meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Tehát maga Jézus Krisztus, Jézus is a názáreti Jézust kente föl az Isten erővel és hatalommal. Tehát amíg a Szent Szellem rá nem szállt, addig nem Krisztus Jézus volt, addig názáreti Jézus volt. Azt is tudjuk a Filippi levélből, hogy ő az isteni hatalmából kiüresítette magát, és nem mint Isten szolgált itt a földön, bár Jézus ugyanúgy Isten, mint ember, hanem mint felkent, és amit végzett Isten szellemének az erejével végezte itt a földön. És ha megnézzük a korai tanítványokat, miután Jézus feltámadt a halálból, utána összejött a tanítványaival, és azt mondta, hogy el ne menjetek Jeruzsálemből addig, amíg el nem küldöm reátok az én atyámnak az ígéretét. És miután rájuk szállt a Szent Szellem, úgy, ahogy Jézus is a Szellem erejével kezdte meg a szolgálatát, ugyanúgy Jézus tanítványai is a Szellem erejével kezdték meg a szolgálatukat, és ugye ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, ezt a címet adták a szerzők neki, valójában a Szent Szellem cselekedetei, tehát Isten kenete munkálkodik rajtunk keresztül. Az Ószövetséget néztük, nem annyira az Új Szövetséget vizsgáltuk, és ma is inkább egy kicsit az Ószövetségbe fogunk nézelődni. És nyilván, ha az Ószövetséget nézzük, akkor nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne tévejedjünk el az Ószövetségbe, és főleg ne gabajodjunk bele a törvénybe, hanem az Ószövetséget, hogyha olvassuk, mi mindig az Új Szövetség szemüvegén keresztül olvassuk. Ne felejtsétek el, hogy mi már nem tartozunk az Ószövetséghez, hanem nekünk egy új szövetségünk van, és ennek a szövetségnek az alapja Jézus vére, a keresztnek a munkája, és mi a kegyelemnek a korszakába, és nem a törvénynek a korszakába élünk. Ezt, amikor az Ószövetséget olvassuk, mindig szem előtt kell, hogy tartsuk, mert látjuk emberek, hogy itt eltévejednek, nem lehet összemosni a két szövetséget, mert teljesen más ígéreteken alapul mind a kettő. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos leszögezni. Tehát ha visszanézünk egy kicsit a múlt hétre, akkor ott beszéltünk Isten felkentjeiről, beszéltünk például Saulról, akit tulajdonképpen a nép kívánt, Saul király, az inkább a nép kívánsága, a nép választása volt. De látjuk, hogy egy embert, aki kereste az apjának a szamarait, Isten fölkente őt, és az a kenet alkalmassá tette annak a feladatnak az elvégzésére. És azért kell, hogy beszéljünk Isten kenetéről és Isten kenetének az erejéről, mert Isten kenete nélkül Isten országába az égvilágon semmit nem tudunk elvégezni, nem tudjuk betölteni az elhívásunkat, nem tudjuk betölteni a szolgálatunkat, és erőtlen az életünk Isten ereje és Isten kenete nélkül. Tehát az Ószövetségben, ugye Saul királyt, Izrael első királyát néztük, és utána pedig jött Isten választása, utána jött Dávid, akit Isten kent királyá, és Dávid által, a Dávidon lévő kenet által Isten hatalmas munkákat végzett el. A második királyok könyvét, első királyok könyvét, az egy krónika, két krónikákat olvasgattam egész héten a királyokról, és Dávid Isten szíve szerint való király volt, azt írja egy helyen az igé, kivéve az Úriásnak a dolgát. mert ahogy írja az Ézsaiás 50, hogy az ifjak is megtántorodnak, meg elesnek, most nem pontosan idézem, a Ézsaiás 40 utolsó előtti verse, de nézzük meg inkább az igébe. Jaj, nem jó, hogyha fejből idézem, mert akkor tudira, hogy eltéveztem, de azért van, hogy azért jó, hogy van Bibliánk. Tehát nézzük meg az Ézsaiás 40-et, lapozzuk oda. És az Ézsaiás 40:30. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnak elnek, mint a saskesejű, futnak, nem lankadnak, járnak, és nem fáradnak el. Tehát azt mondja az ige, hogy a legkülönbek is elesnek, a legkülönbek is megbotlanak. Pedig Dávid Isten elhívása, Isten választottja volt, és mégis a gonosz azért megkörnyékezte, ugyanis ha vannak Istennek felkentjei, és van egy antikrisztus, van egy antikenetes is, aki a kenet ellen van. És az antikrisztus, az antikenetes, az ugyanúgy munkálkodik, mint ahogy munkálkodnak Isten emberei, és ahogy Isten szelleme munkálkodik az embereken keresztül. És a gonosznak az a terve, az a célja, hogy elgáncsolja Isten embereit, hogy megakadályozza Isten kenetének és Isten erejének a működését. És a gonosznak ugyanúgy megvannak az emberei, ugyanúgy megvannak a képviselői, és ezért fontos, hogy mi erősen álljunk a kősziklán, hogy erősen álljunk Istennek az igéjén, tántoríthatatlanul álljunk ott, és a Biblia figyelmeztet bennünket egy-két dologra, majd meg fogunk nézni igeverseket mindjárt. Tehát lényeg az, hogy Dávid Isten erejével képes volt legyőzni a Góliátot, képes volt Isten elvégezni azt a munkát Dávidon keresztül, hogy Izrael népe szabaddá legyen. Ugyanis a kenet, ahol Isten szelleme, ott a szabadság, ugye olvassuk II. Korintusi levél 3. részében. Tehát nagyon fontos az, hogy mi Isten uralma alá kerüljünk, Isten kenetének az uralma alatt legyünk, és stabilan álljunk az igén, stabilan álljunk meg a kősziklán. Aztán Dávid után jött Salamon, akit Isten királyáként, tehát ez a három király, amúgy elkezdtem, és nem fejeztem be, ez a három király volt az, aki az egész Izraelen uralkodott, mert Salamon után sajnos történt egy-két dolog, ketté szakadt az ország, majd fogok erről beszélni, Jeroboán és Roboánnak a királyságra lett egy északi királyság, és lett egy déli királyság, és ez egész hosszú ideig tartott, de innentől kezdve, ahogy a király letért Isten igének az útjáról, onnantól kezdve jött a nyomorúság, onnantól kezdődött el Izraelnek a hanyatlása, és hosszú, több mint 2 évezred után állt vissza onnan, hogy Izraelnek újra országa legyen. Na, most kicsit előre magam elé szaladtam, de menjünk tovább. Aztán beszéltünk Mózesről, akit Mózes arra hívott el, hogy Isten megszabadítsa az egyiptomi fogságból Istennek a népét, ezért Mózest elhívta, és egyetlen bottal, ott hagytam abba a múltkor, hogy egyetlen bottal, és ez a bot, ez Jézus Krisztusnak a szimbóluma, mert az Ézsaiás proféta könyvében, hogyha olvasod, akkor mondta, támad egy bot, egy fejedelmi bot. Ez Jézusnak az egyik neve, tehát egyetlen bottal odaállt a világ hatalom elé, és a fáraó csak nevetett rajta, Isten meg a fáraón nevetett. Végül is mi történt? Kijöttek az egyiptomi fogságból, és Isten megszabadította. Na most innen megyünk tovább. De nehogy azt hitt, hogy az ördög föladta, nehogy azt hitt, hogy az ördög tanult ebből. Nem, hát tovább kísértette őket. De előbb nézzük meg a Zsidó 11-et azért, hogy ha már ott Mózesnél tartunk, az Új Szövetségben ír erről a Biblia, mégpedig a Zsidó 11-ben olvasunk erről, és mindjárt mondom, hogy melyik igeverstől nézzük meg. Hát a 24-estől. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincsénél nagyobb gazdagságnak tartván a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett, Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, hanem kitartott, mintha látta volna a láthatatlant. És ez nem véletlenül iratott ide, mert nagyon nagy vonzása van a világnak, és a világnak a vonzása, a világnak a kívánsága az igencsak meg tudja gyengíteni Isten erejét a hívőkön, és Isten kenetének a munkáját. Ezért mondja a Jakab levél, azt is megnézzük, ha már egyszer itt tartunk, hogy a világ barátsága úgy szól, hogy az ellenségeskedés, Jakab 4-ben van, a 4-ben, Jakab 4-4. Parázna férfiak, asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Nagyon nagy vonzása van a világnak, és ezt most majd mindjárt meg fogjuk nézni, mégpedig menjünk vissza csak Mózeshez, és nézzük a negyedik könyvét, és a 23-as fejezettől fogjuk vizsgálni az igét. 4 Mózes 23-ba menjünk. Ez a történet, majd, hogy honnan olvasunk, azt majd meglátjuk közbe, hogy honnan olvasunk föl. A lényeg az, hogy ugye kijöttek Egyiptomból, és a pusztán kellett elmenni. Isten megígérte Mózesnek az ígéret földjén, de az ígéret földjéhez, tudjuk, mindig a pusztán keresztül vezetett az út. Ez egy kéthetes út volt. De mivel, hogy az emberek szíve nem volt kész arra, hogy birtokba vegyék Isten ígéretét, lázadtak Isten ellen, hát eléggé bennük maradt még Egyiptom a 400 éves fogság után, ott nőttek föl, ott szocializálódtak, ahogy ma ezt divatos kifejezéssel mondanánk, és bizony rengeteg gondja volt, úgymond Mózesnek, Izrael népével, Istennek még több, bizony-bizony lázadoztak ellene. De Isten velük volt, és Isten vezette őket tűzoszlopba a Szent Szellem felhője alatt, mannával táplálta őket, és gondoskodott a védelmükről is. És tudjátok, ellenséges földeken kellett átmenniük, és mentek át a különféle földeken. Isten mondta ezeknek a pogány népeknek, hogy hagyjátok békén őket, ők nem bántanak senkit, ők nem támadnak meg senkit, ők most egy kicsit keveregnek a saját hegyeik közül. De ezek a pogány királyok azért nem nézték ezt jó szemmel, és Gog és Magog is neki támadt Izraelnek. És mivel, hogy Izraelen Istennek az ereje, Istennek a szelleme volt, ezért az a pusztai vándorló nép megverte őket. Ezeket a nagy népeket, ezek hatalmas népek voltak, a Gogok között voltak óriások, még mindig talán vannak valamere ilyen 3 méteres embereknek a mumifikáit megtalálható múzeumokban. És bizony beijedtek nagyon a környező népek, aztán megverték az emoreusokat is, és Moábnak és Midiámnak a királya nagyon-nagyon beijedt. Azt mondta, hogy fú, hát ezek nem játszanak, ezeket nem lehet legyőzni. Gondoljátok, amikor Isten kenete ott van rajtad, amikor Isten ereje rajtad van, akkor szemtől szembe a gonosz nem tud legyőzni. És ez a király is mondta, hogy hiába megyünk ellenük, hát nem tudunk semmit az égvilágon csinálni velük. Ezeket nem lehet fizikai erővel legyőzni, hát ezeknek Isten harcol mellettük, Isten ereje, Isten kenete van ott. És ez a Moab király, ez kitalált egy nagy okosságot. Hát, hogyha nem lehet őket legyőzni fizikálisan, akkor majd szellemileg, hát Isten harcol mellettük. Hát akkor majd kitalált egy dolgot, és erről ír a Jelenések könyve is, hát akkor meg kell átkozni Izraelt, és ha majd megátkoztatjuk Izraelt, akkor majd eltávozik tőlük az ő Istenük, és akkor majd le tudjuk őket győzni. Na most egy ördögi tervet eszelt ki ez a király, és úgy gondolta, hogy el fogja hívni az egyik prófétát. És készített neki egy kis manit, egy kis pénzt, egy kis tisztességet majd kap, hogyha el fog menni. És először hívogatták, aztán megkérdezte Isten, Bál, menjek? Azt mondja, ne menjél. Aztán jött egy nagyobb küldöttség, már a Midian királyi csapat, meg főemberek is jöttek. És mondták, de nagyon megjutalmazunk, ha eljössz velünk. Na, végül is Isten megengedte nekik. Jó, menj el, de egyetlen feltétellel, ha csak azt mondod nekik, amit én mondtam. Hát nagy nehezen elment, tudjuk, ekkor volt az a Bálám szamara eset, és akkor fölült a szamarára, és akkor ment, és egyszer csak megállt a szamár, és nem akart menni. És egyszer meg csak odaszorította a szamár a falhoz a lábát, aztán meg a szamár lefeküdt és hempergett, az nagyon-nagyon-nagyon bemérgett ugye Bálám a saját maga küldetésében, mert nem Isten küldte oda, és elkezdte verni a szamarat, háromszor is megverte. És ekkor, mert ugye szamár látomást látott, és látta ott Istennek az angyalát, aki Bál ellen volt, hogy Bált megölje, de a szamár belátott a szellemvilágba, és ugye a szamár kapta, nem tudom, nyelvekimáját kapott, vagy mit kapott, de lényeg az, hogy megszólalt a szamár, és mondta, miért versz engem? Hát nem jó szamarad vagyok én neked? Hát nem mindig azt csináltam, amit is versz engem? És akkor belátást kapott Bál is, hogy látta az angyalt, hogy huha, és akkor térdre esett. Tehát gyakorlatilag ugye elindult Bálnak a küldetése. De nézzük meg ott előtte a 22-es, nem is a 23-nál kezdjük, a 22-6-ban. Nézzük meg, hogy milyen megfontolásból küldte oda a király. Most azért kérlek, jöjj el, átkozz meg érettem e népet, mondja neki ez a pogány király küldötte, mert erősebb nálamnál. Talán erőt vehetek rajta, megverhetjük őt, és kiűzhetem őt a földből, mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, az átkozott lesz. Tehát tudták a környező pogány népek, hogy Isten van velük. Na, szumma-szummárum a történetet azt tudjuk, de végül is nem tudta megátkozni Izraelt, mert Izrael az áldott. Sőt, háromszor is megáldotta Izraelt. Bál. Na de, hát fölvette csomó pénzt, tehát itt már a világ barátságáról van szó, a pénznek a szeretetéről van szó, nem is értem ezt a Bált, amikor ott volt egy győztes csapatba, hogy mi tudja őt fölindítani arra, hogy a saját népét megátkozza, hogy a saját népében kárt tegyen, hogy a saját népének, hogy Isten népének a pusztulását akarja. Igen, megszállta az ördög az ő szívét, hasonlított egy kicsit Judással, vonják őt párhuzamba, és nézzétek meg, hogy mi történt utána. És erről ír már a Jelenések könyve is ír erről. És mielőtt elmondanám, akkor előtte elmegyünk a Jelenések könyvének. És ott, ha jól emlékszem, a pergánami gyülekezetnek, igen, jól emlékszem, szól valamit az Úr. Hogy egy kicsit nézzük paralel az Új Szövetséggel, hogy egyben van. A Pergám 2.12, bocsánat, Jelenések 2.12, nem mondtam az ige helyet. A pergámoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, hogy hol lakol, hogy a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartottad, az én hitemet nem tagadtad meg. Antipásnak, aki az én bizonyságomnak napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. És itt jön a... De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik Bálám tanításait tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és hogy paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Tér meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Na, tehát végül is a Jelenések könyvében Jézus fölhozza ezt az esetet, az Úr fölhozza, az egyik gyülekezet ellen van ilyen panasz. Tudjuk, hogy előtte Attila is beszélt két héttel ezelőtt az efézusi gyülekezetről, aki egy nagyon csodálatos gyülekezet volt, szorgalmas gyülekezet volt, végezték a dolgukat, tették a munkájukat, ápolták a gyülekezet dolgait, evangelizáltak, sok minden, csak közben elhagyták a lényeget, elveszett a szeretet valahol útközben. Tehát nagyon kell figyelnünk ezekre, hogy ne dobjuk ki a lényeget, és a nagy munkába ne öntsük ki a gyereket a lavor vízzel. De figyelj, a következő az a szmirnai gyülekezet. A szmirnai gyülekezetnek már ugye egy más problémája volt, mert egyébként lesznek tanítások a hét gyülekezetről, nagyon izgalmas rész ez ott. Őnekik meg már mi volt a problémájuk, az ő problémájuk pedig a túlélés volt, az, hogy egyáltalán megmaradunk, mert olyan üldözésben volt részük, de Isten mondta, hogy ne aggodalmaskodj, még 10 napig fognak üldözni benneteket, aztán majd jövök én. Tehát Isten nem engedi meg azt a nagy üldözést, egy darabig elmehetnek emberek, ugye tudjuk, látjuk ezt Herodes Antipásznál is, ugye aki lefejeztette Jakabot, lefejeztette Jánost, azt mondta Isten, na most itt állj, aztán innen ne tovább, mert nem lehet csak úgy Isten népével babrálni, mert Izraelnek van Istene, van egy erős Istene, és az erős Isten a mi oldalunkon áll. És van egy helyzet, amikor azt mondja Isten, hogy állj eddig is, és ne tovább. Na most térjünk vissza azért Bálhoz, és akkor itt van ez a pergánumi gyülekezet, akik nagyon nagy elnyomás alatt voltak, tudjuk, hogy az első században császárok uralkodtak, és a császárokat akkor istenként imádták. Tehát nem lehetett két Istent imádni. Ugye Jézusnak is azért dobták oda a császárnak az aranypénzét, hogy most kié ez a pénz, megkísértették, mert ha valaki nem a császárt imádta, akkor a császár haragja fölgerjedt ellene. Tehát nem lehetett két Istent imádni. Ugye vagy a mammont, vagy a császárt, vagy a Istent imádni. És ez igen-igen probléma volt. Aztán látjuk ezt majd Nabukodonozornál. Hú, ilyen nevet adni egy embernek, addig lehet kimondani. Na mindegy. De a lényeg az, hogy király volt, és ugye ott is Dánielnek, Sidráknak, Misárnak és Abednégónak meg kellett csinálni a szobrot, igaz? De aztán onnantól kezdve azt mondta mind a három, hogy innentől aztán kezdve ne tovább. Te vagy a császár, te vagy a király, megtesszük, amit mondasz, mert a hatalmad alatt vagyunk, de ez már nem. Mert csak Izrael istenének vagyunk hajlandók térdet hajtani, és semmilyen bálványnak, semmilyen. Hát látjuk ezt végig az üttörténelemben, és a Biblián végigvonul. Na, most visszatérve, tehát tudták ezek a pogány királyok, hogy ezt így nem lehet megtenni. Erre Bálám kieszelt egy ördögi tervet. Ez már egy igen ördögi terv volt. Azt mondta, hogy hozzátok majd az amoniták lányait, és nagyon szép lányokat, és akkor majd elcsábítják Izraelnek a fiait. Ez egy nagyon-nagyon ördögi terv volt, és utána majd ezek a lányok, ezek majd meghívják a férfiakat, és akkor majd elcsábulnak Izrael férfiai, és akkor majd fogják imádni ezeknek a nőknek az isteneit, Isten majd megharagszik rájuk, és majd Isten elpusztítja őket. Ez egy igen ördögi terv volt, és majdnem bevált. Tudjátok, volt már egyszer ilyen, ugye még a lelkiismereti korszak volt, akkor már az ördögnek volt egy ilyen műve, tudjuk, hogy Noé idejében Istennek meg kellett ítélni az egész világot, és ugye egyetlen egy család maradt meg, 8-an menekültek meg. És bizony ez az ördögi terv is eléggé megtépázta Izrael népét, mert 24 ezeren haltak meg ott a pusztába. És meg is csinálták. És meg is csinálta, és megfogadta ez a Bálák, ez a Midian király, hogy odahozták ezeket a nőket, és elkezdték Izrael férfiai feleségül venni, meg szeretőjüknek, meg ágyasaiknak, és az egyik főember ugye hozta is már a sátrába a pogány amonita nőt, bementek a sátorba, és közülük egyik, azt hiszem, nem is, Fineás volt, ha jól emlékszem, a nevér, az meg bement, és a dárdával átdöfte mind a kettőt, és elfordult Izrael istenének a haragja, Isten népétől. Ne felejtsétek el, Ószövetség! Ezt hangsúlyoznom kell. Miről szólt az Ószövetség? Ha megtartod Isten parancsolatait, akkor áldott vagy, ott van 12 áldás, és ha nem, akkor ott van a vége mehenetetlenig lévő átkok. Úgyhogy ott aztán akkor ott mese nem volt, de nem vagyunk az Ószövetség alatt. És hadd mondjam el, és hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy Isten nem akar bennünket elpusztítani, Isten nem akar minket megbüntetni már, Isten már megbüntette helyettünk az Urat. Viszont mit mondott ennek a gyülekezetnek, hogyha ott vagyunk még Jelenések könyvében, oké? Azt mondja, hogy térj meg! Azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy térj meg! Mert ugyanezt csinálod, beengedted a gyülekezetbe, beengedted a paráznaságot, beengedted a varázslást, és az hozza az összes többi gonosz dolgot. A paráznaság, meg a bálványimádás az rossz volt az Ószövetségben, rossz volt Jézus alatt, rossz most is, rossz lesz minden esetben. Az bűn, a bűnnek pedig következménye van, és az ördög le akar venni a kőszikláról. De tudja az ördög, hogy nem tud téged legyőzni szemtől szembe, írja a Péter levél, az 5. részben olvassuk, hogy vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög szerte jár, keresve kit nyeljen el. Mit mond ez nekünk? Azt, hogy nem tud mindenkit elnyelni, igaz? Ha mindenkit el tudna pusztítani az ördög, mert azt mondta Jézus, hogy emberölő volt az kezdettől fogva, akkor neked menne szemből szembe, és elpusztítana téged. És az ördög nem változott semmit. Az ördög ma is ugyanolyan ravasz, mint amikor Évát elcsábította. És ezeket a dolgokat nagyon komolyan kell vennünk, mikor Isten azt mondja, hogy ne paráználkodjál, akkor azt Isten nem azért mondja, hogy téged valami jó dologtól meg akar fosztani. Mert nézzétek meg, hogy a világban mi folyik. A világban ez folyik. A mai fiataloknak nem könnyű megállni Istennek az igéjébe. Bármit bekapcsolsz, már még egy szappant is egy mesztelen nővel, vagy félmesztelen nővel reklámoznak, vagy bármit, ha mosni akarsz, és valami jó mosópor reklámot megnézel, már ott is ott van. Bárhova elmész, bármilyen buliba elmennek ezek a fiatalok, bárhova elmennek, ott ilyen félig öltözött, vagy inkább nem öltözött férfiak, nők vonaglanak, és bizony, utána meg mennek a hírekbe, hogy ezt is megerőszakolták, azt is meg többi, és akkor csoda, hogy ez folyik ebbe a világba. Szodoma Gomora idejére jellemezze az idő. Miért? Ez az ördögnek a cselvetése. Mert az ördög nem tud téged szemtől szembe legyőzni. Hiába, nincs meg a hatalma, nincs meg az ereje. Mit tesz? Ugyanazt teszi, amit tette Bálák esetében. Ugyanaz az ördögi tanácsa van ma is. Hogy igen, igen, akkor vonjon el téged a világ, és majd onnantól kezdve elfordítja, ezok a nők elfordítják a szívüket Istentől, a világ fele fordulnak, onnantól kezdve nem Isten kenete, nem Isten ereje fog működni, hanem kiüresíti a világ őket, kioltja őket, és innentől kezdve az ördög szabad prédájává válnak. Ezt kell látni el mögött, mert ez az ördögnek a terve, ez az ördögnek a célja, hogy téged kilopjon Isten áldásaiból, hogy ne birtokold Istennek az ígéretét. Ez volt a cél azzal is, hogy ne tudjanak átmenni, és ne tudjanak bemenni az ígéretnek a földjére. És ezért mondja az ige, hogy térjetek meg ebből. Ez nem játék, és nem vicc, mert az ördög az nem egy pizsomás, bohóc, sapkás, hosszú farkú, vasvillás mesefigura, hanem egy szellemi lény, aki azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. És bizony valóságos pusztulást hoz az életedbe. És adja az ígéreteit, mondta, hogy a gazdagságot hozok neked meg. Boldogságot hozok neked, ez a világnak az ígérete. És mit ad? Nyomorúságot és boldogtalanságot. Ez történik napjainkban is. Tehát aktuális, amiről beszélünk. Tehát az ige figyelmeztet bennünket. Na most, Isten nem akar bennünket agyoncsapni. Isten nem ítél bennünket halállal, meg nem ítél bennünket betegséggel, hanem mit mond? Hogy jövök ellened a számnak a kardjával, az igével. És ezért prédikálunk erről. Mert az ige, az a Zsidó 4-ben olvassuk, mit tesz velünk, elválasztja az ízeket, a velőket, megítéli a szellemnek a gondolatait, fog szólni Isten a lelkiismeretedhez. Hoppá, itt nem jó úton vagyok, ki kell, hogy igazítsam magam. És Isten így tanít bennünket. Szólni kell erről, és szólni kell ezekről is, a kegyelem alatt vagyunk, Isten szeret bennünket, de úgy, ahogy te szereted a gyerekedet, és nem akarod agyoncsapni, te is elbeszélgetsz vele, hogy fiam, ne nyúlj a kábítószerhez, mert meg fog ölni téged. Az ideig óráig való gyönyörűség, amit Mózesnek ígért a világ, azt mondta, hogy nem, gyerekem, nem ezt kell, hosszabb távon gondolkodjál. Gondolj bele, ebbe pár tíz évbe ugye gondolkodnak emberek, és az örökké valót, az örökké való jutalmukat pedig elveszítik emberek. És ha Istennek az útján járunk, ha megtesszük, ahogy Isten szelleme vezet bennünket, ugye, és ezért beszélek a kenetről, mert az Ószövetségben külön volt a királyi kenet, és külön volt a papi kenet. Olvastam egy királyról, Joás királyról, aki egy nagyon jó király volt, ajatár pap, na mindegy, hosszú a történet, nem akarok belebonyolódni, de a lényeg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó király volt. Tehát Judának volt az egyik legjobb királya egy nagyon nehéz válságos idő után, és ez a pap, ez az ajatár pap, ez 130 évet élt, ő mentette meg, de meghalt a pap. És jöttek más papok, és még ez a jó király is letért Istennek az útjáról. Még a végén ez is bálványokhoz fordult. Olvassátok majd el Jósiás királynak a történetét. Nagyon, nagyon érdemes megnézni. hogy Isten pedig bennünket királyokká és papokká tett. Olvassuk a Péter levélben, olvassuk a Jelenések könyvében. Ott van rajtunk a királyi kenet. A királyi kenet mire van? Uralkodásra, hogy uralkodjunk az életben az egy Jézus Krisztus által. Nem egymáson, ezt ne felejtsd el, hanem az Úr Jézus Krisztus által uralkodjunk az életben. És mire való a papi kenet? Arra, hogy odaállhatunk Isten elé, bármikor oda mehetünk Isten trónjához, és bármikor imádkozhatunk, bármikor imádhatjuk őt, és ez a kenet, ez együtt volt. De látjátok, ahogy a királyi kenet, el ezt választva a papi kenettől, a király eltévejedett. És ezért adta Isten együtt. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy a Szent Szellem kenete rajtunk van. Királyokká és papokká tétettünk. Ott van bennünk Isten bölcsessége, ott van bennünk Isten ereje, azért, hogy meg tudjunk állni. Az ellenség nem az ereje ellen, hanem a ravassága ellen. Mert bizony nagyon nagy kísértés férfiaknak, nagyon nagy kísértés a nők, és fordítva ugyanúgy. Ugye? Tehát az ördög, mondom, nem pizsamába fog jönni, hanem egy férfi szolgáló, akkor szőke, kékszemű, szuperul kinéző, vagy jön a szőke herceg, a fehér lovon, vagy a Mercedesen, vagy mit tudom én mind. Tehát ez a kísértés, és bizony, ezeket nem kell lebecsülni. Nézd meg Ádámot és Évát. Ugye? Tehát amikor Éva szakította a gyümölcsből, akkor a csontomból való csont, a húsomból való hús kínálta az almát, igaz? Ádám azt mondja, hát most akkor választom ezt a gyönyörű nőt, vagy választom Istent. Ugye, hogy nem kicsi a kísértés. És hát választotta az asszonyt. Aztán, nem a nők az okai ennek, mert Ádámnak a helyén kellett volna lenni, és ez majd a következő, a teatribeli gyülekezetnek az üzenete, a Jezabel szelleme. És az nem a nőkről szól, előre elmondom, annak sokkal másabb a jelentése, és sokkal másabb a története, mert ez egy fajta szellemiség. Tehát az ördög ilyen módon fog téged megtámadni, ilyen módon fog téged, akarja ellopni a rajtad lévő kenetet, ilyen fajta módon akar téged levinni Istennek az útjáról. És ezt le kell, hogy leplezzük. Ezt le kell, hogy leplezzük, erről kell, hogy szóljunk, mert nem látják az emberek. No, tehát hol tartottunk? Báláknál tartottunk. Aztán menjünk tovább. Ha már egyszer itt tartunk a Jelenések könyvénél, akkor nézzük meg, hogy nézzük meg Illésnek a történetét. Nézzük meg Illés történetét, és akkor lapozzunk az első királyok könyvéhez. Ha jól emlékszem, így fejből akkor az 1.17-ben van. De megnézzük, mindjárt megtaláljuk. Közben ti is oda lapozzátok a Bibliátokat. 1.17, ott kezdődik Illésnek az elhívása. Jó? Közben megtaláltátok. Na, mielőtt rátérnénk a történetre, Illésnek a történetére, előtte azért egy kis történelmi áttekintést nézzünk, mert ugye olvassuk ezt a rengeteg proféciát, olvassuk ezt a rengeteg profétát, először, mikor a Bibliát olvastam, és egy kis segítséget szeretnék nektek adni, hogy ezeket az időket jobban megértsük, akkor én nagyon szeretem megnézni, hogy ki volt a király, ki volt akkor a próféta, milyen történelmi időszakok voltak, és egyáltalán ezek a proféták miről beszélnek. Mert csak olvassuk azokat a proféciákat, és nézzük, és nem értjük, és egy idő után föladjuk, azt mondjuk, hát ez borzalom. Tehát nem értjük. Most nézzük egy kis történelmi áttekintést. Ugye Illést Isten elhívta, és prófétának kente föl. Nézzük, hogy milyen időszakok voltak ebben az időben. Az előbb már említettem, hogy Salamon bálványozásával, Salamon kisiklásával óriási probléma történt Izraelben. Ugyanis mi volt, ott is volt a csábítás, és ott is az ördög betette a lábát, és jöttek a politikai megfontolások, Isten elhívta őt. Isten megáldotta őt olyan ígéretekkel, mint az ő apját, Dávidot. És azt mondta, én előttem jársz, az én utamon jársz, akkor megáldalak téged. Tudjuk, hogy Salamon bölcsességet kért Istentől, Isten odaadta neki, nagyon tetszett Istennek, és Isten nagyon meggazdagította Salamont. De mi történt? Jöttek a birodalmi megfontolások, jöttek a politikai megfontolások, és erről majd fogunk olvasni szintén a Jelenések könyvének a második részében a tiatriai beli gyülekezet angyalának, amit írt az úr. És az történt, hogy szövetséget kötött a környező pogány népekkel. Minden szövetséget úgy pecsételtek meg annak idején, mindig egy feleség, egy újabb asszony volt az állaga a szövetségnek, az asszony volt a letéteményese. Tehát vagy a királynak a lánya, vagy valami főrangú feleség. Az Salamon odáig jutott, lett 700 felesége, 300 ágyasa. Nézzétek meg. És hát jött a baj a házra csőstől. Nem az asszonyok miatt, hanem az ő kultúrájuk miatt, mert hozták a pogány isteneiket is. Szintén Bálánnak a tanácsa, ugye itt is látjuk ugyanazokat az eseményeket. Aztán jöttek ezek a szép asszonyok, és elfordították a Salamon királynak a szívét, és haragra ingerelték Izraelnek a szentjét. Haragra ingerelték Isten, mert Isten egy féltékeny Isten. Mi a parancsolat, mi volt, mi a ma, hogy a te uradat, Istenedet imádjad, és csak neki szolgálj. És ezek a pogány emberek, ahonnan kiűzte Mózes a pogány népeket, ezek ott körülöttük éltek, és ezeknek megmaradtak a pogány szokásai. Különféle isteneket imádtak, aserákat építettek, bálványokat építettek, aranyborjukat öntöttek, stb. Stb. És bizony megnehezedett az országnak a sorsa. Mert nagyon-nagyon jó, erős országot épített föl Isten Salamon által, de nőttek a terhek, nőttek a népnek a terhei. Sok volt a kiadás a luxusra, az asszonyokra, az ő luxusaikra, és nőttek az adóterhek. És a népre egyre nagyobb teher nehezedett, és bizony a nép elégedetlenkedett. És volt két ember, ez Efraim törzséből származó Jeroboám, aki a robotosoknak volt a vezetője, Salamon megtette őt egy vezetőnek, és ennek a Jeroboámnak a szíve nagyon a nép mellett volt. És nagyon fájlalta, és nagyon nehezményezte azt, amit a király tesz, és bizony belázadt a király ellen. És a népnek az oldalára állt, ezért Jeroboámnak el kellett menekülni Egyiptomba. Aztán miután meghalt Salamon, a Salamon után az ő fia, Roboám vette át a királyságot. És amikor Roboám lett a király, akkor ez a, jól mondom, Jeroboám, igen, ez a Jeroboám, akkor eljött Egyiptomból, és akikkel elmenekült, a népek vezetőivel, és mondta Roboámnak, hogy most, hogy apád meghalt, kérünk téged szépen, hogy könnyíts a népnek a terhén egy kicsit. Egy kicsit könnyíts az ő helyzetükön. És mondta Roboám, oké, rendben, 3 napot várjatok, és majd utána eldöntöm. De ennek a Roboámnak ki volt az anyja? Egy amonita, Náhach nevezetű asszony. Ez a Roboám az egyik idegen feleségnek a gyermeke volt. Na most mit tanult ez a gyermek? Hát nem Isten szeretetét, nem Isten imádatát, nem Izrael Istenének az imádatát, és körülvette magát ilyen fennhéjazó, nagyon pökhendi fiatalokkal, és mondta, szóval miért te vagy a király, hát mit engedsz te ennek? És akkor mondta, hogy nagy büszkén ez a Roboám, az én kis ujjam az vastagabb, mint az apám dereka volt. A kevés beszéd. Mit ír az ige? Isten a kevélyeket megalázza, az alázatosokat pedig felmagasztalja. Tehát kevés volt. És akkor ezeknek a fiatalok, mondta a vének, mondták nekik, hogy figyelj ide, Roboám, ha most te kedvezel a népnek, ha te most megadod nekik azt, amit kell, akkor Isten föl fog magasztalni téged. Meg tudod tartani ezt az egész népet. Úgy, ahogy ha nem apádnak a téveigéseit követed, akkor a nép el fog téged fogadni királlyal. Elvetette a vének tanácsát, és az ifjakét fogadta meg. És mi történt? Ketté vált az ország. Közben ennek a Jeroboámnak Isten a proféta által ugyanazokat az ígéreteket adta, amit Salamonnak. Azt mondta, hogy ha te előttem jársz, hogy ha te megteszed, amit én neked parancsolok, akkor téged a 10 törzs fölött, a 10 izraeli törzs fölött megteszlek királlyá. Isten adta neki ezt a királyságot Jeroboámnak. De megtartok a Dávidnak tett ígéretem miatt. Megtartom a Juda királyságát, és még Benjamin királysága is megmaradt. Látjátok, hogy Isten egy hűséges Isten. Mert Isten megígérte, hogy Júda nemzetségéből fog eljönni a Krisztus, a megváltó. És Istennek gondja van az ő igéjére. És megtartott kettő nemzetséget. És ment Roboám, hogy szedje az adót, aztán szembe találkozott az ellenféllel. És mi történt? Szétszakadt a gyülekezet, az Izrael népe. Igaz? És akkor elkezdődött a nyomorúságnak az ideje. Mi az ördög, mi a sátánnak az egyik neve? Diabolosz, szétszaggató. Gyűlöli és utálja az egységet. Utálja a házasságot, utálja az egységet, utálja, amikor a gyülekezet egybe van. Mi a jelszava? Oszd meg és uralkodj, igaz? Szétszakadt. Erősítette ez Izraelt? Gyengítette. Mi történt? Mentek az egymással lévő harcok. Tudjuk, hogy manapság nem történnek ilyenek. Melyik gyülekezet a nagyobb? Hányan, hol vannak többen, stb. Ugye? Kinek mekkora a hatalma, és mennek a hatalmi harcok. És ugyanezt történt. Közben az ellenség megnyerészkedik az egész történeten. Körbe vannak véve ellenséggel. Ezek meg egymással vannak elfoglalva. És egymást gyengítik. És onnantól kezdve a helyzet csak rosszabb lett. Mindig folyamatosan, az összes király mind eltévejedett, ha elolvasod Juda királyának a történeteit, elolvasod Izrael királyságának a történetét, egyébként Salamonon, Dávidon, Saulon, most visszafele mondom, királyon kívül még volt 20 izraeli király és 20 judabeli király. 20, összesen 40-43 király volt összesen Izraelben. És onnantól kezdve csak csúsztak lejjebb, egészen odáig, hogy a hetedik király, ugye a hét az a teljesség száma, amikor olvassuk a jelenések könyvét, akkor is Jézus a hét gyertyatartó, az, hogy nem gyertyatartó, olajtartó, mert ugye most itt ez éppen a Hanuka gyertyatartó, ami ott van, de a másik az a menóra, de az nem gyertyatartó, mert a gyertyát nem vihették oda Isten elé, mert a gyertya az a fagyú miatt tisztátalan volt, tehát abban olaj volt, jó? Tehát most már ugye gyertya van benne, meg elektromos gyertya, meg mit tudom én, de azt nem vihették be, tehát olaj volt benne. Tehát azt jelenti, hogy az olaj, a kenet, az ott van a gyülekezeten. Tehát, egy kicsit elveszettem a fonalat, de mindjárt visszatalálok. Tehát így történt a dolog, és utána a hetes, ott tartottam, az a teljességnek a száma, és a hetedik király, hol tartok az időben, van még időnk. A hetedik király, hát ott aztán igazán lecsúszott főleg Izraelnek a népe. Izrael királyságában talán egy olyan király sem volt, ami úgy jónak mondható. Azok inkább a júdeai királyok voltak. Ott volt hogy ez a Jósiás is, aki egy jó király volt, aztán utána volt Ezékiás, aki meg volt egy néhány jó király, ezt el lehet olvasni a királyoknak a könyvébe, meg a krónikáknak a könyvébe vannak ezek mind leírva. Tehát visszatérve, a hetedik király az Aháb király volt. Na, és akkor igazándiból mi történt? Még Roboám és Jeroboám idejébe is bejöttek a politikai és a hatalmi megfontolások. Hol kezdődött? Salamon után kezdődött. Megint mivel kezdődött? A bálványozással. Mert irigy volt Jeroboám Roboámra. Tehát a két gyülekezet vezető elkezdtek egymással rivalizálni, elkezdtek egymással harcolni. És ez a Jeroboám, aki egyébként egy Efraim nemzetségéből származó volt, úgy gondolkodott, hogy igen ám, ha mi megtartjuk az Isten tiszteleteket, ha onnan északról, Izraelről lejárnak Jeruzsálembe, az ünnepekre, és Istennek, az Izrael Istenét fogják imádni, akkor majd a nép el fog csábulni. És akkor majd nem engem fognak szeretni, mondja Jeroboám, hát akkor majd Roboámot fogják szeretni. És azt mondta ez a király, hát az nekem nem jó. És ez a Jeroboám igazándiból, mi volt a probléma vele? Nem hitt Istennek az ígéretében. Mert azt mondta, hogy én foglak téged megáldani. Odaadtam azt a kenetet, odaadtam neked azt a királyi kenetet, én adtam neked, és én meg foglak áldani. De valójában nem hitt Lehet, hogy sokat volt ő is Egyiptomba. Ugye oda menekült. És az Egyiptom az eléggé nagy károkat tud okozni Krisztus testének. Az egyiptomi gondolkodás, a világi gondolkodás. És azt mondta, hogy nem. Dánba, Bételbe és Dánba csináltatott oltárokat, elűzte a papokat, mert az első dolog, hogy a papokat, Isten papjait, akik áldoztak Istennek, egyszerűen elűzte őket. És azt mondja, hogy az Alja népből, így írja az ige, választott magának papokat. És csináltatott aranyborjút. És Dánba is, Bételbe is, a Jeruzsálembe vezető út tele lett bálványokkal. És nem engedték őket Jeruzsálembe, az igaz papokat elűzték, és jöttek a Jeroboámnak a papjai, és elkezdtek megint bálványokat imádni. És Isten haragja igen fölgerjedt Izraelre. És megint ez történt. Nem volt egy Mózes. Nem volt egy Mózes, aki összetörje ezt az aranyborjút. Nem volt ott egy Mózes, aki rendet csináljon. Mert ugyanez történt a pusztai vándorlásnál is. Akkor bizony Mózes összetörette az aranyborjút, és megetette velük, és bizony meghaltak ott azok az emberek. Ószövetség, ne felejtsétek el. Még mindig nem akar Isten bennünket agyon csapni, nagyon szeret bennünket. De ez volt az Ószövetség, és adhatsz egy hallelujárt egy imád Istennek, hogy nem vagyunk az Ószövetség alatt. És ezek az emberek, nézzétek meg, hogy mi történt velük, elfordultak Istennek az útjáról teljesen. Gazdaságilag növekedett az ország, meg nőttek gazdaságilag, és Aháb király idejére igen-igen erős lett az ország, megerősödött az ország. De mi van ezzel az Aháb királlyal megint? Feleségül vette Jezabelt, egy ammonita nőt. Azt itt megkezdődtek igazán a bajok. Nem a nő miatt, hanem amiatt a szellemiség miatt, ami ezen a pogány nőn volt. És aserákat épített, Szamáriát kinevezte Észak, Izraelnek a fővárosának. Tehát amikor olvasod a történeteket, amikor a Jézus, hogy menjünk Szamáriába, és a Lukács 9-ben olvasott, hogy a tanítványok mondták, hogy imádkozzuk le a tüzet, mint ahogy illés, hogy megemészszük őket. Ugye Jézus megdorgálta őket, hogy minémű szellem van ti bennetek. Na, tehát bennük volt még mindig az északi déli királyság, mert Szamária az gyakorlatilag Ahábhoz és Jezabelhez kötötték. És akkor igazán eltávolodtak Istentől, kiüresedtek, gazdaságilag nagyon jól álltak, de ahogy nőtt a jólét, úgy fordult el az emberek szíve Istentől. És ki nem állhatták Istennek a szolgáit, megölette Jezabel, megölette Isten szolgáit, és ugye Szamária lett a fővárosa. És ilyenkor jön Illés. Ugye az Ószövetségben vagyunk, elfordultatok, jön Istennek az ítélete. És azt mondta Illésnek az Úr, hogy 3,5 évig nem lesz eső. Gondoljatok bele, Bálnak az isteneit imádták, akik ők a bőség istenének mondtak. Micsoda megalázása ez a király kevésségének, amikor arról beszél, hogy a ti bőségetek istene nem ad nektek esőt. És mi történt azzal a nagy gazdagsággal? Oda lett a nagy gazdagság. Oda lett. És 3,5 évig nem volt eső. Jakab levélben olvasunk egyébként Illésről, oda is mehetünk egy pillanatra, csak tényleg egy pillantást vessünk a Jakab levélre. Mégpedig, mondom, az 5.17, Illés ember volt. Tehát Illés nem volt Isten, Illés ember volt. Hozzánk hasonló természetű, és amikor buzgón imádkozott, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, a föld megtermé az ő gyümölcsét. Látjátok, ezt azért mondom, hogy Illés ember volt, és imádkozott. Ugyanolyan ember volt, mint te meg én. Mi különböztette őt meg? Azt, hogy Isten kenete volt rajta. És egyszer csak Isten szól Illéshez, aki egyébként Jezabel halálra kerestette, meg akarta öletni, mint ahogy az összes profétáját megölette, Izraelnek, és egyszer csak Isten azt mondja Illésnek, ugyanaz a helyzet, mint Mózes esetében. Menj oda a világ, menj oda a király elé, menj oda a Jezabel elé, és menj oda Aháb király elé, és mondd meg, hogy most lesz eső. Esőt fogok adni rátok. És nézzük meg a 18-17-et. Mikor meglátta Aháb Illést, mondta Aháb néki, te vagy az Izrael megháborítója. Igaz, mert Illés profétált, és úgy lett. És tönkre ment a királyság, tönkre ment a gazdagság. Ő pedig mondta, nem én háborítottam még Izraelt, hanem te és a te atyád háza, azzal, hogy elhagytátok az Úrnak parancsolatait, és a Bál útján jártatok. És akkor egy kihívást intézett Illés Aháb királyhoz. Mondta, gyűjtsd össze a profétákat, gyűjtsd össze a Bálnak a profétáit, meg a Moloknak a profétáit, meg mindenkit hívjál oda, és menjünk és áldozzunk az Istenünknek. Ti áldozzatok a ti isteneteknek, én meg áldozok Izrael istenének. És azt mondja, már meglátjuk, hogy ki az Úr. És itt van az a bizonyos ige, a 21-es igevers, és oda menvén Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Bál, kövessétek azt, és nem felelt neki a nép egy szót sem. Nem olvasom fel a történetet, mert nagyon hosszú, most nem ez a történet a lényeg, hanem az, hogy mi történt utána. Tudjuk azt, hogy Bál profétái hiába imádkoztak, nem gyújtotta meg az áldozati oltár alatt a tüzet az ő istenük, aztán Illés imádkozott, még vizet is öntött az áldozati oltárra, és Isten megemésztette, és utána megölte Bálnak a profétáit. És akkor mondta Illés, na most imádkozok esőért, és most lesz eső. És tudjuk nagyon jó, hogy 7-szer elküldte az ő segítőit, hogy nézze meg, hogy jön-e már felhő. Illés imádkozott, és várt az esőt, és 7-szerre vissza, hogy már egy kis tenyérnyi felhő van. Tehát Illésnek meg se fordult a fejébe az, hogy Isten nem hallgatja meg az imáit. És jött az eső, és jött eső, és akkor a király nagyon megörült, és akkor szaladt a király előtt. Mit gondolná ilyenkor egy ilyen királyról? Hát, hogy megtér, visszatér Izrael istenéhez, mert hát ő az Úr, ő adja az esőt, ő hozza le a tüzet, ő teremtette a mindenséget. Gondolnád, hogy ilyenkor a királynak a szíve megfordul, és... Na de aztán hazament, azt elmesélte az asszonynak a történetet, Jezabelnek. Azt itt megsokszorozódott a baj. Ki volt az az Illés? És elkezdte üldözni Illést, egész elüldözte Illés, elmenekült a Kérút patakjáig, mondta, nagy búsulásom van, teljesen depresszióba esett Illés, mindenki elhagyott engem, én már csak egyedül vagyok. Hát itt nem lett, mondta, és nem vagy te egyedül, van még nekem 7000 emberem. Mert még az ilyen gonosz birodalomban is mindenhol Istennek vannak embere. Abida, vagy ki volt ott a pap, mindjárt, ez most nem biztos, hogy meg fogom fejteni, mindegy. Ott volt egy pap, aki Bálnál volt, Bálnál, Jezabelnél, meg Aháb királynál volt ugyan, de rejtegette 100 prófétát, barlangokba rejtegette. Tehát voltak Istennek rejtett emberei. Mindesetre Illés elmenekült a Kerít patakhoz, ott a hollók táplálták. Aztán mondja, menjen el a Szereptába, ott egy özvegy asszony, ugyanolyan amonita vagy moabita, nem is tudom. A lényeg az, hogy szolgált Illés fele, Illés meg szolgált ő feléje. És így ment ez sokáig, tehát a végül is jött az ítélet a házra. És erről emlékezik meg, erről beszél Jézus, a tiatriai beli gyülekezetnek, hogy írjuk, jött levél. Nem e-mail, akkor még nem volt e-mail, levél. Jó, ez pedig lassan letelik az időm, 2:18-ban van. Azt mondja, tiatriai beli gyülekezet angyalának pedig írt meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng, akinek a lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, kitartásodat, és hogy te az utolsó cselekedetei többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedted az asszonynak, Jezabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Megint, a nők meg a paráznaság. Na, adtam nekik időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásukból, és nem tért meg, ime én ágyba vetem őt azokkal, akik vele paráználkodtak nagy nyomorúságba, ha meg nem tértek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a veségszívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, mint a többi teatrajbelinek is, akinél nincs tanítás, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, mint ők nevezik, nem vetek rátok más terhet. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Aki győz, mindvégig megőrzi az én cselekedetemek, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényein széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot, akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezetnek. Na most, ez a Jezabel, ez igazándiból itt a Jelenések könyvében nem egy személy, hanem egy szellemiség. És ez a szellemiség sajnos jelen van az egyházakban. A hét gyülekezetnek, amit írt az Úr, mind ott van. Az efézusi, a szmirnai, a pergánumi, a tiatriai beli, a sárdisi, van még a Philadelphia, és azt hiszem a laodiciai az utolsó hét gyülekezet. Ez a fajta szellemiség, ez mind jelen van a mai gyülekezetekben is. Ezt a szellemiséget le kell leplezni. Ez a Jezabel, ez nem egy nő. Itt a Jelenések könyvébe, hanem egy fajta szellemiség, és hát tudom, hogy itt a szolgáló nőket általában ezzel szokták, hogy hát a Jezabel szelleme van. Tehát ha egy kicsit úgy karakteresebb a hölgy, akkor biztos, hogy rásütik, hogy a Jezabel szelleme van rajta. Na, ez semmi köze a nőkhöz a Jezabel szellemének, hanem miről van szó? Itt arról van szó, hogy amikor az egyház ágyba bújik és paráználkodik a politikával. Erről van szó. Amikor beengedi a Jezabel tanítását a gyülekezetekbe. Ez az a fajta szellemiség, amikor leuralják a hívőket. És erről beszél Jézus. És amikor jön az ítélet, akkor bizony ezek az emberek el fognak veszni a világgal. A Jezabel az nem egy keresztény, az nem egy hívő. Ugye egyszer írta valaki nekem, hogy igen, látod, a paráznákat Isten megöli, meg ágyba veti, és Istennek van ítélete Krisztus testén. Nem, ez nem erről szól, barátom. Igen, Istennek van ítélete a világon, és lesz ítélet, meg leszünk ítélve, de ha jól emlékszem, a Róma 14:10-ben van, hogy mi Krisztus ítélő széke elé állunk. Most nem lapozok oda, mert elment az idő közben. Tehát minket Krisztus ítél meg, mi már megkaptuk az ítéletünket, hanem mit mond Jézus, jövök ellenetek a számnak a kardjával. És az ige által leszünk megítélve. Isten föl akar nevelni bennünket. Isten meg akar, azt akarja, hogy mi fölnőjünk Krisztusban. És nem akar, hogy emberek uralma és emberek hatalma alá kerüljünk, hanem mi a Krisztus hatalma alatt kell, hogy legyünk. És hát a szellemiség ez jelen van. Leuralni embereket, összeházasodni a politikával. Nézzétek meg, hogy ha megnézzük a korai kereszténységet, ugyanez történt. Mindig üldözték Istennek a népét, egészen a császárok. Aztán jött ez a Konstantin, ha visszanézünk egy kicsit a történelemben, nem foglalkozunk a politikával, nem a mi dolgunk az, akkor mi történt? Azt mondja, nem tudjuk kiirtani ezeket a keresztényeket. Hát ezek annyian vannak, hogy ezek csak szaporodnak. És akkor jött a Konstantin, és mondta, hogy hát akkor vegyük be csapatba őket. És itt kezdődött a baj. És ez a másik, amit mondott a gyülekezetnek Jézus, a másik fajta a szellemiség, a nikolaiták tanítása. Azt mondta, hogy Isten gyűlöli a nikolaiták tanítását. Mi volt a nikolaiták tanítása? Nézegettem utána, olvasgattam e felől. Az, hogy a gyülekezetet válasszuk ketté. Legyenek a szolgálók, legyenek a papok, legyenek azok az emberek, akik majd a szentségeket kiszolgáltatják, a gyülekezet az ne evangelizáljon, a gyülekezet az ne imádkozzon a betegekért, a gyülekezet az ne csináljon semmit, majd mi csinálunk egy papságot. Az antikrisztus mit jelent? A kenet ellenes, a Krisztus ellenes, azaz, hogy olvassuk a jelenések könyvébe, hogy a Krisztus helyébe akarja tenni saját magát. Innentől kezdve ez a nikolaiták tanításának a lényege. És Isten pedig nem így rendelte. Nézzétek meg a korai gyülekezeteket, hogy működtek. Mit mondott Pál az 1 Korintus 3-ba? Egyik, amikor megfette a korintusi gyülekezetet. Szóval nem testiek vagytok-e? Az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, a másik, én Szilásé vagyok. Ma is ugyanezt történik, hogy leuralnak embereket, és keresnek maguknak az emberek félisteneket. Szolgálókat, félistenként imádnak emberek. Ez egy döbbenetes dolog, hogy hogy lehet idáig eljutni. Ha nem Isten uralkodik, és nem Krisztus uralkodik a te életeden, akkor nem jól vannak a dolgok. Mert ahol Isten szelleme, ott a szabadság. A szabadságot Krisztus tudja neked megadni, és átkozott ad az ember, aki emberekbe bízik. És mindig ez történik. És ez van ma is ez folyik, és utána leuraltak embereket. Jött a politika, majd én kinevezem a papot, majd én kinevezem, ugyanezt történt. Mit tett Jeroboám? Ugyanezt tette. Majd én választok maguknak papokat, majd én választok olyanokat, akik azt mondják, miért? Mert ezek a Jezabel asztaláról ettek. És a Jezabel az a világ, az a világi hatalom. És bizony semmi köze a hívőnek a hitetlenhez. Írja a Biblia, ne gyertek hitetlenekkel fele másigába. Semmi keresni valója, mindegy, hogy a politikának sincs semmi keresni valója a gyülekezetbe. Mert nekünk a mi politikánk az egy mennyei politika. Nézd meg, Jézus győzött. És azt mondta, hogy én győztem. Miért tudsz te is győztes lenni? Azért, mert ő győzött. Ő odaállt egy szál piros köpenybe, töviskoszorúval, egy szál nádpálcával odaállt Pilátus elé. Pilátus kérdezte, király vagy? Te mondád, király vagy. És mondta, hogy tudod, hogy hatalmam van ezt tenni, azt tenni, mondta Pilátus. Mondta, semmi hatalmad nem lenne, ha föntről nem adatott volna. Mondta, egy szavamba kerülne, és akkor jönnének az angyalok, azt te ellennél takarítva, innen semmi perc alatt. Pilátus egy kicsit megrettent. Pilátus értette, amit nem értettek a zsidók. Egyetlen szál. Köntösbe ott állt előtte. Barabást adjátok nekünk. Jézust feszítsétek meg. Ez történt. Ott állt egy maga. Az egész világ mindenség ellen. Egy szál maga. És azt hitték, hogy tanítványok is elmenekültek. Mindenki elment. Gondoljatok bele, hogyha nézzük Jézus gyülekezetének az építését, hogy folyt. Volt, hogy 5000-en voltak a gyülekezetben, meg mentek a kenyérért. Ugye? Tehát amikor mentek a gyógyulásért, mentek a kenyérért, akkor 5000 férfi, meg a nők, meg a gyerekek. Aztán, mikor Jézus prédikált egy kicsit, hogy ez az én testem, ez az én vagyok, a mennyei kenyér, amely értetek adatik, aki nem eszi az én testemet, nem issza az én vérremet, nem lát életet. Húha, kemény beszéd ez. Elfogyott a gyülekezet. Egy része. Kérdezi Jézus, ti is el akartok menni? Mondja Péternek. Hát hova mehetnénk? Hát az élet beszéde van nálad. Aztán, mikor Jézust elfogták, akkor mi történt? Megverték a pásztort, szétszaladtak a juhok. Senki nem maradt ott. Egyetlen egy senki nem maradt ott a végén. Aztán, ha nézzük a gyülekezet építés vagy gyülekezet koncepció szempontjából, akkor voltunk 5000-en, azt egyre növekedtünk, mert János állt a kereszt lábánál Máriával egyedül. De Jézus győzött. Jézus ott állt, és ő maga a felkent, és ő legyőzte a világot. Ezért mondja, hogy az én igém az erőtlenség által, az én erőm az erőtlenség által végeztetik el. Ezért mondja Pál, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mert akkor Isten munkálkodik az életem fölött. Dicsérjük az Urat, és hálát adunk Istennek. Köszönjük az Úrnak a kegyelmét, abba hagyom, aztán majd folytatjuk tovább. Dicsérjük az Urat, hálát adunk.